Ezékiel könyve 11-től a 15. fejezetig. Ezékiel a proféciák idején Babilonban él, Isten lelke azonban visszarepíti őt Jeruzsálembe, hogy tanúja lehessen a jeruzsálemi eseményeknek. Háttérinformációként tudnunk kell, hogy akkoriban még élt Jeruzsálemben néhány zelóta zsidó, akik fellázadtak Nebukadnezar ellen, és úgy tűnt, hogy sikerre vihetik lázadásukat. Hamis prófétákat is találunk ekkor Jeruzsálemben, akik szintén lázadásra bátorítják a népet, mondván, hogy egészen biztosan meg fognak szabadulni Nebukadnezartól. Jeremiás is Jeruzsálemben van, és szüntelenül figyelmezteti a népet, hogy ne hallgassanak a hamis prófétákra, mert az Úr nevében hazugságokat prófétálnak. Jobban tennék, ha megadnák magukat a babiloniaknak, hiszen az ellenállókat lemészárolják, vagy éppen betegség és éhínség áldozatává válnak. Adjátok meg magatokat Nebukadnezarnak, kérleli őket Jeremiás. Citkija király azonban hazaárulással vádolja Jeremiást, és börtönbe záratja. Közben a hamis proféták követeket küldtek Babilonba, akikkel megüzenik az ott élő zsidó népnek, hogy már csak egy kis idő és sikerül legyőzni Babilont, a fogságban élők pedig visszatérhetnek szülőföldjükre, ezért ne rendezkedjenek be tartósan az ottani életre. De Ezékiel, aki szintén Babilonban tartózkodik, mást hirdet a népnek. Arra kéri őket, hogy telepedjenek le, barátkozzanak meg új otthonukkal, építsenek házakat, mert még sokáig nem térhetnek vissza Jeruzsálembe. Ezékiel kérve kéri őket, hogy higgyék el, a Jeruzsálemben élők el fognak pusztulni, és velük együtt pusztulnak majd a hamis proféták is. A helyzet tehát igencsak zavaros. Az egyik oldalon ott találjuk a hamis profétákat, akik bőszen hirdetik, hogy nem sokára a babiloni hadsereg legyőzetik. A másik oldalon viszont ott állnak az Isten igazságát szóló valódi proféták, Ezékiel és Jeremiás, akik ezzel ellentétben Babilon Jeruzsálem feletti győzelméről beszélnek, amelyen keresztül Isten kiönti majd ítéletét népére bűneik miatt, illetve azért, mert elfordultak Istentől. Az ítélet pedig egy hosszabb időszakot, mégpedig 70 évet fog felölelni. Ennyi időt kell Babilonban tölteniük, figyelmezteti őket Jeremiás, így jobb, ha megbarátkoznak ezzel a gondolattal, letelepednek és igyekeznek a legjobbat kihozni belőle, mert nem térhetnek haza egyhamar. Ezékiel tehát, amint már említettem, Babilonban él, de néha-néha elragadja őt a lélek, és visszarepíti Jeruzsálembe, ahol tanúja lehet az ottani eseményeknek, hogy később beszámolhasson róluk a Babilonban élőknek. Azután fölemelt engem a lélek, és az Úr házának keleti kapujához vitt, amely keletre néz. Ott a kapu bejáratánál 25 férfi volt. Közöttük láttam Jazanyját, Azzur fiát. Ez a Jazanyá nem tévesztendő össze azzal a Jazanyáhuval, akit egy korábbi fejezetben látott Ezékiel a vénekkel, mert az a Jazanyáhu Sáfán fia volt. Közöttük láttam Jazanyát, Azur fiát, és Peletyáhut, Benájáhu fiát, a nép vezetőit. Az Úr ezt mondta nekem. Emberfia, ezek azok a férfiak, akik álnok terveket szőnek, és rossz tanácsokat adnak ebben a városban. Ezt mondják. Nem lesz itt hamarosan házépítés. Fazék ez a város, mi vagyunk a hús. A város olyan, mint egy fazék, egy üst, amely védve van a tűztől. Ha magas lángon ég is Babilon tüze, bennünket nem perzsel meg. Még jó sokáig nem jut el hozzánk a tűz, biztonságban vagytok, mondogatták. Ezért profétálj ellenük, profétálj emberfia. Ekkor rám szállt az Úr lelke, és ezt mondta nekem. Mondd meg, hogy így szól az Úr. Jól mondtátok, Izrael háza. Tudom én, hogy mit gondoltok magatokban. Figyeljük meg, hogy az Úr azt mondja, hogy jól tudja, mit gondolnak. Isten mindent tud. Hát nem félelmetes ez? Az Úr belelát a szívekbe, és ismeri minden gondolatunkat. Semmi sem marad rejtve előtte, és egy napon mindnyájan előtte kell megálljunk. A Biblia így fogalmaz. Mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Sokakat öltetek meg ebben a városban, megtöltöttétek utcáit megöltekkel. Hamis tanácsaik miatt, mert lázadásra buzdították az embereket, miközben ezzel csak az áldozatok száma növekszik majd, semmi más. Jeremiás szüntelenül kérlelte őket, hogy adják meg magukat, mert akkor megmenthetik életüket. Irgalmasak lesznek hozzátok, ha megadjátok magatokat. Elvisznek Babilonba, kaptok egy szép kis házat, csak adjátok meg magatokat, ne tanúsítsatok ellenállást, mondogatta Jeremiás. A hamis próféták ellentétes tanácsa viszont csak még több áldozatot eredményezett. Ezért így szól az én uram az Úr. Akiket város szerte megöltetek, azok a hús, a város pedig a fazék, de titeket kiveszlek belőle. Vagyis csak azok vannak biztonságban Babilon tüzétől, akiket már megöltek. Ők a hús, ők azok, akik lényegében megmenekültek, mert a többieket fogságba viszik és elhurcolják majd a városból. Fegyvertől féltetek, ezért fegyvert hozok rátok. Így szól az én uram az Úr. Kiviszlek innen titeket, idegenek kezébe adlak, és ítéletet tartok fölöttetek. Fegyvertől fogtok elesni, Izrael határán ítélkezem fölöttetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Érdekes profécia ez, hogy Izrael határán ítélkezem fölöttetek. Amikor a babiloni hadsereg megtámadta Jeruzsálemet és bevette a várost, Nebukadnezar Ribla városában maradt, amely Izrael határán fekszik. Citkija királyt, akit az ostrom alatt fogtak el, szintén Riblába vitték Nebukadnezar elé, ahol ítéletet hirdettek felette. Előbb szeme láttára ölték meg minden fiát, majd megvakították és fogolyként Babilonba hurcolták. Ez tehát egy bámulatos profécia Ezékiel szájából, aki Babilonban tartózkodik, és ha Isten lelke nem repítené vissza Izraelbe, akkor nem tudhatná, hogy mi történik Izrael határában. Nem lesz fazék ez a város. Nem fog megvédeni a babiloni tűztől. És nem lesztek ti benne a hús. Izrael határán ítélkezem fölöttetek. Isten tehát megismétli, és így is történt. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mert nem az én rendelkezéseim szerint éltek, ez Isten vádirata ellenük, hogy nem az ő rendelkezései szerint élnek, és nem az én törvényeimet teljesítettétek, hanem a körülöttetek levő népek törvényeit teljesítettétek. Nem az Úr útján jártak tehát, hanem a környező pogány népeket utánozták. Ránk, keresztényekre is nagy nyomás nehezedik napjainkban, hogy a körülöttünk élő hitetlen társadalom éppen divatos szokásai szerint éljünk, és ne kövessük Isten erkölcsi normáit. Nagy nyomás nehezedik ránk, hogy elfogadjunk olyan dolgokat, amelyeket Isten egyértelműen elítél. Ha pedig keresztényként összeszedjük bátorságunkat, és nem bólintunk rá olyan dolgokra, amelyeket Isten elítél, akkor prűd, régi módi vagy vallásos csodabogaraknak tartanak bennünket. Hát nem látod, hogy ma már más a világ? Hát ma már nem Viktória királynő korában élünk, ez már nem a puritánok társadalma, mondogatják. Nyomást gyakorolnak ránk, hogy ugyanazt tegyük, ami Izrael népének a vesztét okozta. Hagyjuk el Isten rendelkezéseit, és éljünk úgy, mint a környező népek. De ne adjuk be a derekunkat, mert ahogyan Isten megítélte Izraelt, úgy önti ki majd ránk is az ítéletét, ha ugyanúgy cselekszünk. Miközben profétáltam, Pelátyáhú Benája fia meghalt. Amíg tehát ott profétált közöttük, ez a férfi holtan rogyott össze. Ezt nevezem erőteljes prédikációnak. Én pedig arcra borultam. Erre Ezékiel sem számított, hiszen őt is megdöbbentette, és hangosan így kiáltottam. Ó, jaj, uram, uram, véget akarsz vetni Izrael maradékának? Mindenkit elsöpörsz, uram. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, a te testvéreidről, a veled fogságba jutottakról, Izrael egész házáról így beszélnek Jeruzsálem lakói. Messzire vetődtek az Úrtól, a mi birtokunkba került az ország. Azt mondogatták, hogy övék az ország, és senki sem győzheti le őket. Ezért mondd, így szól az én uram az Úr. Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak. Isten itt azt mondja, hogy vigyázz majd rájuk azokban az országokban, ahová űzik őket, és Isten lesz az ő szentélyük egy kis időre. Isten tehát megőrzi a népét, bár szétszóródnak mindenfelé a világban. és ez egy újabb bámulatos profécia. Bár a zsidókat talán minden népcsoportnál jobban gyűlölték, gyalázták és diszkriminálták hontalanságuk 2000 évében, mégiscsak sikerült fennmaradniuk. És ez egy isteni csoda. Nincs még egyetlen népcsoport sem a világ történetében, amelynek sikerült volna megőriznie nemzeti identitását, ha 5 generációnál tovább éltek anyaország nélkül. Ezért nem találkozunk ma már ammóniakkal, hettitákkal vagy periziekkel, vagy számos olyan néppel, amely egykor hatalmas és erős nép volt, de anyaországuk hiányában elveszítették nemzeti identitásukat. A zsidók viszont nem. A zsidók továbbra is zsidók maradtak, mert Isten volt az ő szentélyük. Isten vigyázott rájuk, és megtartotta őket, bár 2000 évig szülőföldjüktől távol kellett élniük. Először Nebukadnezar űzte el őket földjükről. Ekkor a babiloni fogságban éltek egy ideig, majd visszatértek Izrael földjére. Ezt követően viszont Krisztus szerint 70-től kezdődően ismét más országokban kellett élniük. Sok zsidó ember mind a mai napig idegen országban él, de bárhol is élnek, Kínában, Németországban, Oroszországban, Jemenben, Afrikában, vagy éppen az Egyesült Államokban, mégis sikerül megőrizniük nemzeti identitásukat, mert Isten a szentélyük. Ez az egyedüli magyarázat, hiszen a világ történelmében egyetlen népnek sem sikerült még ez rajtuk kívül. Isten tehát megígéri, hogy egy időre ő lesz a szentélyük azokban az országokban, ahová kerülnek. Ezért mond, így szól az én Uram az Úr. Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és nektek adom Izrael földjét. Ez az igevers nem a babiloni fogságot követő hazatérésre utal, hanem sokkal inkább a napjainkban is megfigyelhető hazatérésre. És ha hazaérkeznek, eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos bálványt. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Ez még nem teljesedett be. Isten már elkezdte visszavinni őket földjükre, de a profécia új lélekre vonatkozó része egyelőre még nem teljesedett be. Erre akkor kerül majd sor, amikor Isten legyőzi az Izraelt leruhanó orosz csapatokat. Erről majd az Ezékiel 39-ben olvashatunk részletesebben, melynek utolsó versében Isten a következő kijelentést teszi. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izrael házára. Így szól az én Uram az Úr. Pál apostol elárulja nekünk az új szövetségben, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érintette, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. Jelenleg Isten lelke főleg a nem zsidók körében munkálkodik. Ez persze nem jelenti azt, hogy a zsidók körében nem munkálkodik a lélek, hiszen az evangélium minden embernek szól, és ajtaja mindenki előtt tárva nyitva áll. Mindemellett mégis úgy tűnik, hogy egyfajta vakság uralja most a zsidó népet Jézus Krisztust illetően. Érdekes például olyan zsidókkal beszélgetni, akik rendkívül jól ismerik az írásokat. Ilyenkor az emberben önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogyha ilyen jól ismerik az írásokat, vajon miért nem látják, hogy valóban Jézus a megígért messiás? Vajon mi mással tudják magyarázni az erre vonatkozó proféciákat? A Dániel könyvének 9. fejezetét, Ézsaiás 53. fejezetét, a 22. Zsoltárt, vagy Zakariás könyvének a 11-12. Fejezetét? Hogy lehet az, hogy nem látják az igazságot? Miért nem látják, hogy Jézus Krisztus a messiás? És csak egy magyarázat lehetséges, hogy egyelőre a zsidóságot, ahogy Pál is írja, egyfajta megkeményedés, egyfajta vakság jellemzi ezen a területen. Hiszen ha bárki megvizsgálja a proféciák és a Jézus élete alapján rendelkezésünkre álló bizonyítékokat, kénytelen levonni a következtetést, hogy ha nem Jézus volt a messiás, akkor a messiás soha nem jön már el. Napjainkban már senki sem tudná bizonyítani, hogy ő Dávid leszármazottja, mert már nincsenek meg az erre vonatkozó feljegyzések. Isten tehát egy napon megváltoztatja majd a szívüket, hússzívre cseréli a kőszívet. A zsidókról elmondható, hogy roppant dinamikus emberek, akikben csak úgy pezseg az élet. Imádnak énekelni, imádják érzéseiket dalokban és táncokban kifejezni. Én is sokszor láttam már, hogy a buszsofőrünk és az idegenvezetőnk Izraelben esténként összegyűlnek az asztal körül, és rázendítenek a tipikus zsidó dalokra. és bizony beleadnak apait, anyait. Aztán hirtelen felugranak és táncra perdülnek. Nagyon dinamikus, élettel teli emberek. Nagyon szeretek velük lenni. Már alig várom, hogy Isten felpesdítse a szívüket, és meglássák Jézus Krisztust. Képzeljétek csak el, hogy milyen lesz, amikor ez az élettől kicsattanó, energikus nép felfedezi a messiást. Milyen dicső nap is lesz az, amikor Isten hús szívre cseréli a kőszívüket. Hogy rendelkezéseim szerint éljenek, és épp ez az, amit nem tettek, ezért várt rájuk az ítélet. Hogy törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. A szívről így szól az én Uram az Úr. Akinek a szíve a förtelmes és utálatos bálványokat követte, azoknak a tetteit a fejükre olvasom. Ezután azt láthatjuk majd, hogy a kerubok, akik Isten jelenlétét és dicsőségét jelképezték a templomban, felemelkednek, és előbb a templom küszöbéhez vonulnak, utána pedig a küszöbtől a keleti kapuhoz, majd Ezékiel szeme láttára Isten lelke elhagyja a keleti kaput és a templomhegyet, és az olajfák hegye felé száll Jeruzsálemtől keletre. Ekkor a kerubok fölemelték szárnyaikat a kerekekkel együtt, Izrael istenének dicsősége pedig ott volt fölöttük. Fölszállt az Úr dicsősége a városból, és megállt a hegyen, amely a várostól keletre van. Ez az olajfák hegye. Engem pedig fölemelt a lélek, és elvitt a káldeusok földjére, vissza Babilonba, a fogságban élő néphez, látomásban Isten lelke által. Azután eltávozott tőlem a látomás, amelyet láttam. Én pedig elmondtam a fogságban élő népnek az Úr igéjét, amelyet látomásban adott nekem. A lélek által tehát Ezékielnek mindezekben az érdekes élményekben volt része, majd visszatért Babilonba, és elmesélte az ott élőknek azt, amit az Úrtól a látomásban kapott. És érdekes, amit Isten dicsőségéről olvasunk itt. Az utolsó hely, ahol megpihent, az a Jeruzsálemtől keletre fekvő hegy volt. És ugyanerről a hegyről emelkedett fel Jézus is a mennyei dicsőségbe. Ugyanezen a hegyen keresztül vonult be Jézus Jeruzsálembe, mint a király és messiás, beteljesítve Zakariás proféciáját. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. És ugyanerre a hegyre tér majd vissza Jézus is. Zakariás könyvében a következőket olvashatjuk. Megveti majd lábát azon a napon az olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. Az olajfák hegye pedig középen ketté hasad, keleti-nyugati irányban ez igen nagy völgy lesz, mert a hegy egyik fele északra, a másik fele délre mozdul el. Pontosan ugyanott tehát, ahol Ezékiel eltávozni látta Isten dicsőségét Jeruzsálemtől keletre, ott jelenik majd meg újra Isten dicsősége, Jézus Krisztus személyében. Akkor Isten dicsősége ismét belép Jeruzsálembe, visszatér a földre, és helyreállít mindent. Azután így szólt az Úr igéje. Emberfia, engedetlen nép között laksz, akiknek van szemük, hogy lássanak, mégsem látnak. Van fülük, hogy halljanak, mégsem hallanak. Mert engedetlen nép ez. Emlékezzünk csak, hogy Jeremiás is ugyanezt mondta. Oktalan és esztelen nép, amelynek van szeme, de nem lát, van füle, de nem hall. Ézsaiás könyvében pedig ezt olvassuk. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és közd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Dávid pedig a következőket írja. A pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, lehelet nincs a szájukban. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Jézus pedig így szólt. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Az Úr tehát kijelenti róluk, hogy egy lázadó nép. Érdekes azonban, hogy a zsidók mindig rendkívül büszkén tekintenek vissza elődeikre és történelmükre. Tisztelik atyáikat, tisztelik halottaikat és tisztelik örökségüket is. Ezért került bajba István is. Amikor ugyanis ott állt a nagy tanács előtt, végighaladt a zsidók történelmén, elbeszélte mindazt, amit Isten tett, és végül megkérdezte. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Igen, mindig olyan nagy tisztelettel beszéltek atyáitokról, de minden egyes profétát megöltek, akit hozzájuk küldött Isten. De ti még rosszabbak vagytok, hiszen megöltétek azt, akire a proféták jövendőlései vonatkoztak. Ezen a ponton aztán nagyon feldühödtek, és fogukat csikorgatva köveket ragadtak, és halálra kövezték Istvánt. Pál apostol pedig ott állt mögöttük, bátorította a hóhérokat, és felső ruhájukra vigyázott. Isten itt azt mondja Ezékielnek, hogy engedetlen nép között lakik. Bár van szemük, mégsem látnak, bár van fülük, mégsem hallanak, mert lázadó ez a nép. Te pedig, emberfia, készíts el egy fogolynak való batyut, és készülj fogságba nappal, hogy lássák, mert el kell menned lakóhelyedről más helyre, a szemük láttára. Talán látni fognak, bár engedetlen nép ez. Lázadoznak, és azt hiszik, hogy hamarosan visszatérhetnek hazájukba, mert a hamis prófétákra hallgattak. Te azonban csak fogd a batyudat, és vándorolj egyik helyről a másikra, akkor talán majd meghallgatnak, bár engedetlen ez a nép. A batyut, amely olyan, mint a foglyoké, nappal vitt ki a szemük láttára, de te este menj ki a szemük láttára, ahogy fogságba szoktak menni. Szemük láttára törd át a falat, és azon átmenj ki. Szemük láttára vedd a váladra, sötétben vidd el, arcodat takard el, hogy ne lásd a földet, mert intől jellé teszlek téged Izrael háza számára. Ezékiel tehát Isten utasítására egy szemléltetett prédikációt tart a népnek. Összecsomagol, lyukat vág a falba, vállára veszi batyuját, és egyik helyről a másikra vándorol majd. Ennek láttán pedig az emberek biztosan megkérdezik, hogy mit csinál. És ez is volt a cél. Úgy tettem azért, ahogy megparancsolta nekem. Nappal kivittem a batyut, amely olyan volt, mint a foglyoké. Este pedig áttörtem kezemmel a falat, a sötétben kimentem, és vállamra vettem a szemük láttára. Másnap reggel így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, ugye megkérdezte tőled Izrael háza ez az engedetlen nép, hogy mit csinálsz? Mondd meg nekik! Ezt mondja az én uram az Úr. Ez a fenyegető jövendülés a Jeruzsálemben levő fejedelemnek és Izrael egész házának szól, akik ott élnek. Mondd, én intőjel vagyok számotokra. Ahogyan én tettem, úgy kell majd nekik is tenniük, mint rabok mennek a fogságba. Ezékiel tehát rámutat, hogy ugyanezt történik a fejedelmekkel is Jeruzsálemben. Ők is megpróbálnak majd utat törni maguknak a falakon át, hogy elmeneküljenek. A fejedelem, Citkija, aki közöttük van, terhet visz a vállán, sötétben megy el. Áttörik a falat, azon vezetik ki, arcát eltakarja, hogy ne is lássa szeme a földet. Hálómat kifeszítem ellene, és csapdába ejtem. Elviszem Babilóniába, a Káldeusok országába, de azt már nem fogja látni, és ott fog meghalni. Ez egy érdekes profécia Citkija királyról. Az esti szürkületben válj majd részt a falon, menekülni próbál, de elfogják, és végül valóban elhurcolják Babilonba, de azt már nem fogja látni. Az írások beszámolnak arról, hogy Citkija éjjel próbált elszökni a babiloni ostrom alatt álló Jeruzsálemből, és el is jutott egészen a Jerikóhoz közeli síkságig, ahol a Káldeusok utolérték, foggyulejtették, és elvitték Nebukadnezorhoz, aki akkor Ribla városában tartózkodott az ország határán. Citkija fiait, akik vele együtt menekültek, szintén elfogták és Nebukadnezor elé állították. Nebukadnezor pedig apjuk szeme láttára végeztette ki őket. Ezután Citkiját megvakították és Babilonba hurcolták. Valóban úgy történt tehát, ahogy ezt Ezékiel megjövendölte. Citkija Babilonba került, de vakon, így azt már nem láthatta. Isten proféciái bámulatosak. Olyan eseményekről számolnak be, amelyeket képtelenség lenne ilyen pontossággal előre megjövendölni, ha a proféták nem a Szentlélek ihletésére vetették volna azokat papírra. Majd így folytatja az Úr. Segítőit pedig is egész csapatát, akik csak körülötte vannak, széjjel szórom mindenfelé, és kivont karddal üldözöm őket. akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor elszélesztem őket a népek között, és szétszórom őket az országokba. De megtartok közülük néhány embert a fegyver, éhínség és dögvész után, hogy elbeszélhessék utálatos dolgaikat a népek között, amelyek közé kerülnek. Akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr. Isten itt ismét megígéri, hogy a nép egy részét megőrzi, a legtöbbjük azonban elpusztul. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, remegve egyél kenyeret, reszkedte és aggódva igyál vizet. Más szóval csak keveset igyál egyszerre, és azt is reszketve tedd, mintha félnél valamitől. Ezek a proféták rendkívül színes egyéniségek lehettek, de ne feledjük, hogy Isten fő célja mindezzel az, hogy megragadja az emberek figyelmét. Most meg mit csinál Ezékiel? Nézzétek csak, hogyan iszza a vizet és eszi a kenyeret. Na, most meg miben mesterkedik? A proféta furcsa tettei valóban felkeltették az emberek érdeklődését, ahogyan azt Isten előre eltervezte azért, hogy szólni tudjon a népéhez. És szerintem ez bámulatos. Isten még mindig el akarja juttatni üzenetét a néphez, bár ők már rá sem hederítenek. De még akkor is szólni akar, amikor valaki már régen becsukta a szívét előtte. Isten tovább próbálkozik különféle módszerekkel. Ha nem vagy hajlandó őt meghallgatni közvetlenül, akkor Isten közvetetten igyekszik szólni hozzád az életed dolgain keresztül. Például a körülményeiden, vagy különféle eseményeken keresztül. Így vagy úgy, de mindenképpen eljuttatja hozzád üzenetét. Emberfia, remegve egyél kenyeret, reszketve és aggódva igyál vizet. Az ország népéhez pedig így szólj. Ezt mondja az én uram, az Úr, Jeruzsálem lakóiról, Izrael földjéről. Aggódva eszik majd kenyerüket, mert hatalmas éhínség pusztít majd, és borzadva isszák vizüket, mert pusztasággá válik az ország mindenestül, lakóinak erőszakos volt amiatt. A lakott városok romba dőlnek, és az ország pusztává lesz. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, miféle szóbeszéd az, amelyet mondogattok Izrael földjéről? Múlnak a napok, és nem teljesül a sok látomás? Az emberek egyre csak azt mondogatták, hogy úgysem a mi időnkben teljesedik be mindez. Csak telnek múlnak a napok, és nem teljesül a sok látomás. Mióta hallgatjuk már, hogy eljön az Úr? Mit akarsz azzal mondani, hogy közeledik a vég? Hiszen ugyanúgy telnek múlnak a napok, mint eddig is. Még 1000 év múlva is itt leszünk. Ezt mondogatták abban az időben Jeruzsálemben, miközben a pusztulás küszöbén álltak. Pár napon belül elszabadult a pokol, de ők egyre csak azt hajtogatták, hogy múlnak a napok, és nem teljesül a sok látomás. Azt gondolták, hogy nem az ő idejükben történik majd mindez. Péter is azt írja levelében. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt tűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Péter azonban hozzáteszi, hogy bizony el fog jönni az Úr napja. Ezékiel pedig a következő utasítást kapja. Ezért mondd meg nekik, így szól az én Uram az Úr. Megszüntetem ezt a szóbeszédet, nem példálóznak így többé Izraelben. Ezt hirdesd nekik. Közeledik az az idő, amikor valóra válik minden látomás. Akkor nem lesz többé hiába való látomás és hízelgő jósolgatás Izrael házában. Mert ha én az Úr szólok, akkor az az ige, amelyet én mondok, valóra válik késedelem nélkül. Ha a ti napjaitokban mondok valamit, ti engedetlen nép, azt meg is teszem. Így szól az én Uram az Úr. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, Izrael háza ezt mondja. Sokára teljesedik be a látomás, amelyet ez az ember lát. A távoli jövőről prófétál ő. Ezért mondd meg nekik. Így szól az én Uram az Úr. Nem késik tovább egyetlen igém se, valóra válik az az ige, amelyet mondok. Így szól az én Uram az Úr. És 1 éven belül valóra is vált. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, Profétálj Izrael profétái ellen, akik profétálgatnak. Mondd meg azoknak, akik a maguk gondolatait profétálják. Halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr. Jaj a bolond profétáknak, akik a maguk esze után járnak, de semmit sem láttak. Csak a saját fejük után mennek, és saját ötleteiket hirdetgetik. Olyanokká lettek profétáid Izrael, mint a rókák a romok között. Nem álltatok oda a résekhez, nem építettetek falat Izrael háza körül, hogy megállhasson a harcban az Úr napján. Hiába valóságokat láttak, és hazug jóslatot, amikor azt mondogatták, hogy így szól az Úr, pedig az Úr nem is küldte őket, és még várják, hogy beteljesítse szavukat. Isten itt a hamis prófétákra utal, akik bár nem kaptak kijelentést az Úrtól, mégis azt mondogatták, így szól az Úr. Vagy így szól a Szentlélek, vagy ezt és ezt mutatta meg nekem Isten. Miközben keresték, kutatták azokat, akik majd megerősítik szavaikat. A mai egyház tragédiája az, hogy ma is vannak berkeinkben hamis proféták, akik az Úr nevében szólnak, amikor nem is szólt az Úr. Bár azt mondogatják, hogy így szólt az Úr, vagy ezt a Szentlélek jelentette ki nekem, csak saját kútfőből szólnak. Jézus figyelmeztet bennünket az ilyen emberekre. Báránybőrbe bújt farkasokként emlegeti őket. Pál is újra meg újra figyelmezteti Isten gyermekeit, hogy bánjanak óvatosan a hamis prófétákkal, akik gyülekezetről gyülekezetre járnak, és az Úr nevében szólva sokakat becsaptak. Péter szintén komolyan foglalkozik a kérdéssel, sőt, Júdás levele is beszél erről. A hamis próféták, akik Isten nevében szólnak, kezdettől fogva megkeserítették az egyház életét. Itt láthatjuk azonban, hogy már az ószövetségi időkben is léteztek. Az ószövetségben pedig Jeremiáson, Ézsaiáson és itt Ezékielen keresztül is felemeli hangját ellenük az Úr. Ők ugyanis nem segítettek az embereken, hanem csak ártottak nekik. Hiszen hiába való látomást láttatok, és hazug jóslatokat mondtatok, amikor azt mondogattátok, hogy így szól az Úr. Pedig én nem is beszéltem. Ezért így szól az én Uram az Úr. Mivel hiába valóság a beszédetek és hazugság a látomásotok, azért én ellenetek fordulok. Így szól az én Uram az Úr. Ez egy komoly kijelentés. Istennek nem tetszik, ha az ember Isten nevében saját elképzeléseit hirdeti. Az Úr ezt és ezt mutatta meg nekem, mondogatják az ilyenek. Nekem is volt egyszer egy ilyesfajta férfival dolgom, aki elmesélte nekem, hogy az Úr azt mondta neki, hogy menjen ki a sivatagba. Majd amikor kiment, akkor még egyéb dolgokat is mondott neki az Úr, és végül elveszítette az összes pénzét, leégett a napon és teljesen kiszáradt. De hát miért tenne velem ilyet Isten? Kérdezgette szüntelenül. Ez az ember egy kissé őrült volt. Nem Istentől kapta ezeket az utasításokat, mert ha Isten mondta volna neki, hogy mindezt megtegye, akkor nem végződött volna az egész ilyen csúfosan. De csúfosan végződött, ő pedig minden nyomorúságáért igyekezett Istent vádolni. És egyébként is, ha Isten mondta neked, hogy mindezt tedd meg, akkor miért tőlem kérdezed, hogy miért tenne veled ilyet Isten? Kérdezd meg az Urat. Egészen biztosan nem az Úr mondta neked, hogy elmeséld ezt nekem, mert én egyáltalán nem érzek most együtt veled. Néha úgy belefáradok az ilyesmibe. Hiszen hogyan is szállhatnék vitába azzal, aki váltig állítja, hogy az Úr mondta neki, hogy azt a dolgot megtegye. Ilyenkor ugyan mit mondhat az ember? Mondjam azt, hogy megőrült, és nem az Úr mondta neki? Ezt azért senkinek sem mondhatjuk csak úgy, de ezen kívül viszont nem sok mást mondhatunk. Azt hiszem, hogy sokszor túlontúl könnyelműen élünk ezekkel a kifejezésekkel, hogy az Úr mondta nekem, vagy így szól az Úr. Bánjunk óvatosan ezekkel a kifejezésekkel. Istennek nem tetszik, hogy az ő nevében hirdetünk valamit, amikor ő nem is szólt ebben az ügyben. Isten itt Ezékielben is azt ígéri, hogy az ilyen emberek ellen fordul. Kezem ránehezedik azokra a prófétákra, akik hiába valóságot látnak, és hazugságot jósolgatnak. Nem maradnak meg népem körében. Azért ez nagyon súlyos. Amikor Isten népe összegyűl majd a mennyben, akkor ezek az emberek nem lesznek közöttük. Nem írják be őket Izrael házának a könyvébe, és nem jutnak el Izrael földjére. akkor megtudjátok, hogy én az Úr, Úr vagyok. Mivel félrevezették népemet, amikor azt mondogatták, hogy békesség, pedig nincs békesség, és ha a nép falat épít, ők bevakolják habarccsal. A fal pedig mit sem ér majd, és leomlik a csata napján. És vegyük csak észre, hogy mit mond Isten Jeremiás könyvében. Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. De hát pozitív megvallást tettek, nem de? De hát szörnyen hangzana háborút és pusztulást hirdetni. Ha azt hirdeted, az is fog történni. Tégy inkább pozitív kijelentéseket. Isten viszont rávilágít, hogy ezek a pozitív kijelentések hazugságok, és senkin sem segít, ha békességet hajtogatnak, amikor egyértelműen nincs békesség. Isten komolyan megfedte őket ezekért a pozitív megvallásokért, mert Isten nem békességet ígért. De akik mégis azt hirdették, csak ártottak a népnek, mert tagadták az igazságot. Így hát olyan falat építettek, amely nem fog megállni a csata napján. A nép falat épít a hazugságból, és akkor jönnek ők és rátesznek egy lapáttal. Bevakolják habarccsal. Ó, igen, nekünk is békességet mutatott Isten. Halleluja! Ezért mondd meg a habarccsal vakolóknak, hogy ledől az. Ha majd ömlik a záporeső, parancsomra jégeső esik, és szélvihar tör ki, akkor ledől a fal. Tőletek pedig ezt kérdezik. Hová lett a vakolat, amellyel bevakoltátok? Hová lettek a proféciák, amelyeket tőletek kaptunk? Ezért így szól az én Uram az Úr. Izzó haragom miatt szélvihar tör ki, haragom miatt záporeső ömlik, és jégesővel vetek véget nekik izzó haragomban. Lerombolom a falat, amelyet habarccsal vakoltatok, és a földre döntöm, úgy, hogy föltárul az alapja. Ledől, és vele együtt nektek is végetek lesz. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az imént idézett igerész utolsó mondata 62-szer ismétlődik Ezékiel könyvében. Isten újra meg újra elmondja, hogy majd amikor kiöntöm rátok ítéletemet és beteljesül a szavam, megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És ez a profécia célja. Rádöbbenteni bennünket, hogy valóban Isten szólt. Isten tényleg képes arra, hogy előre megjövendőjön bizonyos dolgokat. Nem véletlen tehát, hogy Ezékiel könyvében 62-szer ismétli el, hogy akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Véget vetek haragomban a falnak és azoknak, akik azt habarccsal vakolták be, és azt mondom majd nektek. Oda van a fal, és oda vannak a vakolói. Izrael prófétái, akik Jeruzsálemnek prófétálgattak, és a békességről láttak látomásokat, pedig nincs békesség. Így szól az én Uram az Úr. Te pedig emberfia, szól Ezékielhez, szegezd tekintetedet néped leányaira, akik a maguk gondolatait prófétálják, és prófétálj ellenük. Jeruzsálemben bizonyos nők is prófétának vallották magukat, miközben ők is csak saját kútfejükből prófétáltak. Ezt mond. Így szól az én Uram az Úr. Jaj azoknak, akik bűvös szalagokat varrogatnak minden kéz csuklójára, és varázskendőket készítenek az emberek fejére minden méretben, lelkekre vadászva. Lelkeket vadásztok népemből úgy, hogy lelkeket bíztattok élettel a magatok érdekében. Úgy tűnik, mintha valamiféle okkult gyakorlatot űznének, bűvös szalagokat varrogattak és varázskendőket készítettek. Meggyaláztok népem előtt néhány marék árpáért. Más szóval, bármilyen összegért hajlandók voltak jósolni, akár egy kis árpáért is, Isten pedig felemeli a hangját ellenük. És néhány falat kenyérért azzal, hogy halállal fenyegettek olyan lelkeket, akiknek nem kell meghalniuk, és élettel bíztattok olyan lelkeket, akik nem maradnak életben, mert hazudoztok népemnek, az pedig hallgat a hazugságra. Az emberek lelkét tulajdonképpen a halálba vitték, amikor azt hirdették, hogy minden rendben lesz. Fényes jövő vár rájuk, lesz majd egy jóképű fiatalember, aki megjelenik, és akivel boldogan élhetnek, amíg meg nem halnak. Ezek az emberek pedig már oda sem figyeltek Isten szavára és figyelmeztetésére, hiszen más forrásokból kedvező, megnyugtató üzeneteket kaptak. Ezért így szól az én Uram az Úr. Bűvös szalagjaitok ellen fordulok, amelyekkel lelkekre vadásztok, mint madarakra. leszaggatom azokat karjaitokról, a lelkeket pedig elengedem, azokat a lelkeket, akikre ti vadásztok, mint a madarakra. Elképzelhető, hogy meg is átkoztak bizonyos embereket, hogy félelmet keltsenek bennük. Letépem varázskendőiteket, és kiszabadítom kezetekből népemet. Nem lesz az többé vadászsákmány a kezetekben. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mivel hazug módon fájdalmat okoztok az igaz embernek. Mert amikor az igaz ember látja ezt a sok szemetet, fáj a szíve, és önkéntelenül is felkiált, hogy meddig engeded ezt még nekik, Uram? Pedig én nem akarok nekik fájdalmat okozni, a bűnöst pedig bátorítjátok, úgyhogy nem tér meg a rossz útról, és nem marad életben. Vagyis bátorítjátok és vigasztaljátok azokat, akik bűneikben haldokolnak, de éppen ezért nem térnek meg bűneikből. És hasonló ez ahhoz, amit napjainkban is hirdetnek egyes lelkészek, hogy nincs mitől félnünk, mert a pokol nem létezik. Minden nap és minden elképzelhető módon csak egyre javul a világ. A dicsőséges ezer éves uralom küszöbén állunk. Ezt persze szívesen hallják az emberek. Az Úr azonban egyértelműen felemeli hangját az olyan emberek ellen, akik hamis biztonságérzetet keltenek másokban, bűneiket illetően és az emberekre váró ítéletet illetően. Ezért nem fogtok többé hiába valóságot látni, és nem jósolgattok tovább, mert kiszabadítom kezetekből népemet. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Egyszer eljöttek hozzám Izrael vénei közül néhányan, és leültek előttem. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, ezek az emberek szívükbe fogadták bálványaikat, és azon jár az eszük, ami bűnbe viszi őket. Engedjem, hogy ezek kérdezgessenek engem? Miért kéne szólnom hozzájuk? Miért kéne foglalkozzak velük? Ezek a férfiak itt előtted mind bálványokat engedtek be a szívükbe, mondja Isten. A bálványimádás bizony a szívben kezdődik. Először ott fordulunk Isten ellen. Minden féltveőrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. A szívből származnak a gonosz szavak, a gyilkosságok, a házasságtörések, a paráznatettek és a hazugságok. Itt voltak tehát ezek a férfiak, akik eljöttek, hogy Istent kérdezgessék a prófétán keresztül, de Isten így válaszol Ezékielnek. Miért keresnek engem, hiszen mindegyikük szívében ott a bálvány? Az emberek a házaikban egy oltárra vagy egy asztalra vagy valamilyen más helyre helyezték bálványaikat. És ez már önmagában is szörnyű. De még rosszabb, amikor az ember a szívében állít fel egy bálványt, mert akkor önmagának is hazudni kezd, és ezt mondogatja. Tehát engem nem gyanúsíthatnak bálványimádással. Nekem nincsenek bálványaim az otthonomban. Hát igen, de mégis ott a bálvány a szívedben. Ezért beszélj velük, és ezt mond nekik. Így szól az én Uram az Úr. Ha valaki Izrael házából úgy megy a prófétához, hogy a szívébe fogadja bálványait, és azon jár az esze, ami bűnbe viszi őt, annak én az Úr fogok válaszolni a sok bálvány miatt. Mert megragadom Izrael házának a szívét, mindazokét, akik elidegenedtek tőlem bálványaik kedvéért. Az emberek elidegenedtek Istentől bálványaik miatt. És sok minden lehet bálvány. Lehet egy konkrét dolog, egy ideál, egy filozófia, amit imádunk, vagy egy szenvedély, amely Isten helyett mozgatja az életünket. A bálványok mindig elidegenítenek bennünket Istentől. Ezért mondd Izrael házának, így szól az én Uram az Úr, térjetek meg! Ne csak azt mondjátok, hogy sajnáljátok, hanem térjetek meg, forduljatok el a bálványoktól, és változtassatok viselkedéseteken. Forduljatok el bálványaitoktól, rá se nézzetek utálatos dolgaitokra. Mert ha valaki Izrael házából és az Izraelben lakó jövevények közül elidegenedik tőlem, szívébe fogadja a bálványokat, azon jár az esze, ami őt bűnbe viszi, és úgy megy a prófétához azért, hogy megkérdezzen engem, annak én az Úr fogok válaszolni. Szembefordulok az ilyen emberrel, intő példává teszem, és kiírtom népem közül. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Veszélyes dolog bálványokkal a szívünkben járulni Isten elé. Anániás és Szafira is megpróbálták. Oda mentek Isten elé, miközben bálvány volt a szívükben, a mammon. De más bálványaik is akadtak. Például az a vágyuk, hogy a gyülekezet nagylelkű adakozóknak tartsa őket. Oda néz, ezek az emberek csodálatosak. Eladták a vagyonukat, és minden pénzüket a gyülekezetnek adományozták. Na de ilyet? Pedig nem így történt a dolog. Anániás és Szafira csak úgy tettek, mintha minden pénzüket odaadták volna, miközben egy részét megtartották maguknak. De nem is ezzel van a baj. Nem kellett volna eladniuk a házukat, és nem kellett volna egyetlen fillért sem a gyülekezetnek ajándékozzanak. Isten nem kérte ezt tőlük. A baj ott kezdődött, hogy alakoskodtak. Az egész csak egy nagy színjáték volt. Bálványukkal a szívükben járultak Isten elé. Péter pedig így szólt. Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embernek hazudtál, hanem az Istennek. És ekkor holtan estek össze. Isten itt Ezékielben is megígéri, hogy kiírtja népe közül az ilyen embereket. Legyünk hálásak, hogy Isten ma nem bánik ilyen szigorúan velünk, mint annak idején a korai egyházzal, különben ma nem lenne ilyen nagy a gyülekezetünk. Ha azt a prófétát rászedik és kijelentést ad, én az Úr hagyom, hogy rászedjék azt a prófétát, de majd kinyújtom a kezem ellene, és kipusztítom népemből, Izraelből. A próféta éppen olyan bűnös, mint aki megkérdezte. Bűnhődni fognak bűnükért, hogy többé ne tévejedjék el tőlem Izrael háza, és ne tegyék magukat tisztátalanná semmiféle vétkükkel. Akkor majd az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, így szól az én Uram az Úr. És mennyire vágyott Isten arra, hogy Istenük lehessen, és hogy népe szentségben és igazságban járjon előtte, nem pedig bűneitől beszennyezve. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, ha egy ország vétkezik ellenem, hűtlenséget követel, én pedig kinyújtom a kezemet ellene, eltöröm a kenyérbottyát és éhínséget bocsátok rá, hogy kiírtsak belőle embert és állatot, akkor még ha ott volna is ez a három férfi, Noé, Dániel és Jób, ők is csak magukat menthetnék meg igazságukkal. Így szól az én Uram az Úr. Más szóval tehát azt mondja Isten, hogy amikor kijönti ítéletét a földre, bár igaz emberek is élnek ott, az igazak csak magukat menthetik meg igazságukkal, senki más nem menthetnek meg. És érdekes, hogy kiket említ itt Isten. Először is Noét említi, akit Isten megmentett, amikor özönvízzel sújtotta a földet. Majd Dániel következik, aki a profécia keletkezése idején még életben volt, és Nebukadnezar egyik tanácsosaként dolgozott. Ekkor valószínűleg még nagyon fiatal lehetett, ugye 20-as évei elején járhatott, de már nagy hírnévnek örvendett, mint kiváló szellemi vezető és lelki óriás. Ennek első jelei már akkor mutatkoztak, mikor megérkezett Babilonba, és elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a királyi étrendből származó húsokkal. Így aztán vegetáriánus étrendre kért engedélyt. Nem akart ugyanis olyan húst fogyasztani, amelyek korábban pogány isteneknek áldoztak, és kész volt csak zöldséget fogyasztani helyette. A felügyelőjük azonban nem akart belemenni, hiszen ha idővel soványabbnak és betegesebbnek mutatkoznak majd Dánielék a többieknél a király előtt, az a felügyelő életébe kerülhet. Dániel 10 napos próbaidőt kért, és megígérte, hogy ha 10 nap zöldségfogyasztás után valóban soványabbaknak és alultápláltabbaknak tűnnek, akkor visszaállnak a királyi húsra. Ebbe a felügyelő bele is egyezett. A 10 nap elteltével azonban Dániel és társai egészségesebbnek tűntek mindenki másnál, akik mindvégig a királyi húst fogyasztották, ezért aztán továbbra sem kellett a húsból egyenek. Aztán egyszer csak Dánielnek lehetősége nyílt arra, hogy megmagyarázza a király álmát, és így egyre ismertebbé vált. Amikor pedig Ezékiel megírja ezt a proféciát, a fiatal Dánielnek már híre ment az emberek körében. És bár Dániel még fiatal volt, mégis említésre került itt Noé és Jób mellett, akik mind az igaz emberek példái. Ha állatokat bocsátok az országra, hogy néptelenné tegyék, és az pusztává legyen, ahol senki sem jár a vadállatok miatt, és ott volna az a három férfi, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy sem fiaikat, sem leányaikat nem menthetnék meg, csak magukat menthetnék meg, az ország pedig pusztává lenne. Ezek az igaz emberek csak önmagukat menthetnék meg, senki mást. Mindenkinek saját magának kell személyes kapcsolatba kerülni Istennel. Istennek nincsenek unokái, csupán gyermekei. Az embernek pedig nem lehet közvetett kapcsolata Istennel a szülein vagy a nagyszülein keresztül. Fontos, hogy mindenki személyesen ismerje meg Istent. Noé igaz ember volt. Megmentette őt az Úr, mert igaz emberként élt egy bűnös nemzedékben. De Noé is csak önmagát és családját tudta megmenteni. Csak ők kerülhettek fel vele a bárkára. Isten tehát azt mondja, hogy az igazak csak magukat menthetik meg. Ez azt is jelenti, hogy az igazak megmenekülnek, ahogy bennünket is kimenekít innen Isten, mielőtt kiönti ítéletét a földre. És aki mást állít, Isten igazságos alapelveit tagadja meg. Vagy ha fegyvert hozok az országra, és azt mondom, hogy fegyver járja végig az országot, mert ki akarok belőle írtani embert és állatot, és az a három férfi ott volna, életemre mondom, így szól az én uram az Úr, hogy sem fiaikat, sem leányaikat nem menthetnék meg, hanem csak magukat menthetnék meg. Vagy ha dögvészt bocsátok arra az országra, és vérbe borítom haragomban, hogy kiírtsak belőle embert és állatot, és ott volna Noé, Dániel és Jób, életemre mondom, így szól az én uram az Úr, sem a fiúkat, sem a lányukat nem menthetnék meg, csak magukat menthetnék meg igazságukkal. De így szól az én uram az Úr. Ha rábocsátom is Jeruzsálemre ezt a négy veszedelmes ítéletet, a fegyvert, az éhínséget, a vadállatokat és a dögvészt, hogy kiírtsak belőle embert és állatot, mégis marad ott, aki megmenekül, fiúk és leányok, akik kijutnak onnan. Ők majd eljönnek hozzátok, és ti meglátjátok életüket és tetteiket, és vigasztalást találtok a veszedelem ellenére, amelyet Jeruzsálemre hoztam, mindazok ellenére, amiket ráhoztam. Megvigasztalnak benneteket, amikor látjátok életüket és tetteiket. Akkor majd megtudjátok, hogy nem hiába tettem mindazt, amit tettem vele, így szól az én uram az Úr. Hamarosan megérkeznek majd a foglyok Jeruzsálemből, egy csoport életben marad, és amikor elmesélik mindazt, ami történt, megtudjátok, hogy helyén való és igaz volt az ítéletem, mondja Isten. És amikor meghalljátok, hogy milyen gyalázatos dolgokat műveltek, megértitek, hogy igazságos volt az ítéletem, amelyet Jeruzsálemre kiöntöttem. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, mennyivel különb a szőlőtőke fája a többi fánál? Emlékezzünk csak, hogy mit mond Isten Izraelről Ézsaiás 5. fejezetében. Ézsaiás egy szőlőskertként mutatja be Izraelt, amelyet az Úr ültetett. Gondozta, közepére tornyot épített, és várta, hogy jó szőlőt teremjen, de csak vad szőlőt termett. Mit tegyen? Isten végül elhatározta, hogy nem gondozza tovább. Engedte, hogy belepje a gyom, és düledezni kezdjenek a falak, mert nem termett jó gyümölcsöt. Ezt mondja tehát az Úr Izraelről. Ti voltatok az én szőlőskertem. De ugyan mi más tehetnék még értetek? Már mindent megtettem, mégsem teremtetek gyümölcsöt. Erről persze eszünkbe jutnak Jézus szavai a János 15-ben. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok meg én bennem. Pedig pont ez a cél, hogy sok-sok gyümölcsöt teremjünk. Isten erre vágyik. A szőlővesszőnek egyetlen funkciója, egyetlen létjogosultsága van. Gyümölcsöt teremni. Erre mutat rá Jézus is a János 15-ben. A szőlővessző egyedüli létezési oka, hogy gyümölcsöt teremjen, mert semmi másra nem jó. Így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia. Mennyivel különb a szőlőtőke fája a többi fánál, és a szőlővessző, ha az erdő fái közé kerül? Fölhasználják-e fáját, hogy valamit készítsenek belőle? Használják-e cöveknek, hogy mindenfélét akasszanak rá? Nem, a szőlővesszőből nem lehet semmit készíteni. Tulajdonképpen abban a pillanatban, hogy leszakítjuk a tőről, a szőlővessző azonnal rothadásnak indul, ahhoz pedig túlontúl gyenge, hogy bármiféle súlyt megtartson. Még cöveknek sem használható. Fája tehát semmire sem alkalmas. Inkább tűzbe dobják, hogy az megemészse. és ha a két végét megemésztette a tűz, ha már a közepe is parázsdik, alkalmas-e még valamire? Még égni sem még rendesen. A szőlővesző csak egy dologra alkalmas, arra, hogy gyümölcsöt teremjen. Isten pedig azt mondja, hogy ti vagytok az Úr szőlős kertje. És Isten egyetlen dologra vágyik, hogy gyümölcsöt teremjetek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, mondja Jézus. Isten azt szeretné, ha az életed az igazság sok-sok gyümölcsét teremné az Úr dicsőségére. Hiszen amíg épp volt, addig sem készült belőle semmi. Hát, ha a tűzemésztés parázsik, készülhet-e belőle valami? Ezért így szól az én Uram az Úr. Ahogy az erdő fái közé került szőlőtőke fáját tűzbe dobom, hogy az megemészze, úgy dobom oda Jeruzsálem lakosait. Nem termettek gyümölcsöt, így nem jók semmire. A tűzre velük. Ellenük fordítom arcomat. Tűzből kerültek ki, tűzemészti meg őket. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor ellenük fordítom arcomat. Pusztává teszem az országot, mivel hűtlenekké váltak, így szól az én Uram az Úr. Isten tehát kijelenti Ézsaiáson keresztül, hogy bár Izrael volt az ő különleges szeretett szőlőskertje, nem termett gyümölcsöt. Most pedig pusztulás vár rájuk. Ezékiel próféta szintén a szőlővessző képét alkalmazza, és ő is megerősíti, hogy Izrael népe bizony nem termett gyümölcsöt, így semmi értelme tovább őrizni őket. Emlékeztek Jézus egyik példázatára egy fáról, amely nem termett gyümölcsöt, és ezért a gazda ki akarta vágatni. A szolga viszont kérlelte, hogy adjon neki még egy évet. Ő majd megtrágyázza, és mindent elkövet, hát ha teremni kezd. Jézus azonban felteszi a kérdést. Ha nem teremsz gyümölcsöt, akkor miért foglalod a földet? Vajon mi célt szolgálsz akkor? Isten arra vágyik, hogy gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Így aztán vizsgáljuk meg az életünket. Vajon mi teremjük-e az igazság gyümölcseit? Pál a Galata 5:20-ban elárulja nekünk, hogy a lélek gyümölcse a szeretet. Isten gyümölcsöt keres az életedben. Szeretetet keres. Iránta való szeretetet, amely aztán a mások iránti szeretetben ölt testet. Vajon Isten mennyi gyümölcsöt talál a te életedben? Isten belép a kertbe, azzal a vággyal jön, hogy élvezze a kert édes gyümölcseit. De Izrael esetében csak keserű vadszőlőt talált. Vajon hányszor jön Isten azért, hogy egyszerűen csak közösségben legyen velünk, hogy megtapasztalja iránta való szeretetünket, és hogy ő is kifejezze irántunk szeretetét, de csak kesernyés gyümölcsöket talál, akik azon keseregnek, hogy miért nem úgy történtek a dolgok, ahogyan azt mi elterveztük. És ilyenkor persze Istenre haragszunk. És milyen szomorú is ez. Isten a szeretetünkért jön, és azért, hogy velünk legyen. Mi meg csak kesergünk szüntelen, és szörnyű a hozzáállásunk. Isten szeretné, ha gyümölcsöző életet élnénk. Isten szeretné, ha sok gyümölcsöt teremnénk az ő dicsőségére. És ha jól belegondoltok, ez az egyedüli értékünk. Hiszen a szőlővesszőnek nincs semmi más hasznos funkciója, mint az, hogy gyümölcsöt teremjen. Bárcsak a mi életünk is sok-sok gyümölcsöt teremne Istennek. Atyám, kérlek, töltsd be bennünket a te lelkeddel és a te szereteteddel, hogy amikor belépsz a kertünkbe, sok-sok gyümölcsöt találhass, amikkel kifejezzük neked szeretetünket és hálánkat minden jóságodért. Kérlek, segíts nekünk, hogy még jobban ki tudjuk fejezni szeretetünket és hálánkat irántad. Jézus nevében, amen.